Jó napot kívánok mindenkinek! A mai alkalommal a termék életgörbe fogalma, szakaszai és szerepe a marketingben címmel szeretnék egy prezentációt tartani az önök részére, amelyben megpróbáljuk bejárni azt az utat, amit tulajdonképpen a termék életgörbék is bejárnak, hogy egyrészt van a termék életgörbének egy ideális alakja, a másik oldalon szeretném bemutatni az életgörbe sajátosságait, az egyes szakaszok legfontosabb ismereteit. Majd ezt követően a különleges életgörbékből szeretnék párat bemutatni, ugyanis a gyakorlat azt mutatja, hogy az ideális, az nem feltétlenül a reális. Ennek következtében a különleges életgörbék lehetőséget adnak olyan példák szemléltetésére és bemutatására, amely példák a gyakorlatban számtalanszor előfordulnak és érdekesek. A következő egység, amit át fogunk tekinteni, az a stratégiák kérdése lesz, hogy az egyes termék életgörbe szakaszokban milyen jellegzetes stratégiákat követhetnek a vállalkozások, illetve mire kell felkészülniük a vállalkozásoknak. És végül, de nem utolsó sorban, a termék életgörbe modelljének a kritikáját is szeretném megfogalmazni, néhány olyan pontot, ami azt mutatja, hogy azért a termék életgörbéből levonható következtetések, azok nem feltétlenül olyanok, amelyeket a vállalatoknak követnie kell, persze jó, ha figyelembe vesznek stratégiai döntéseik meghozatala kapcsán. És mindjárt az elején szeretnék valamit előre bocsátani. Termékéletgörbével kapcsolatosan a szakmában többfajta modell létezik. Az a modell, amelyet én szeretnék bemutatni, az igazából egy sokkal több szakasz magába foglaló modell, mint amivel gyakorta találkozunk. A gyakori modell az valójában 4 szakaszra bontja a termékéletgörbéket. Most az előadás keretében azonban egy 6 plusz 1 szakaszos modell részleteivel ismerkednek meg. Ha megnézik az elméleti életgörbét, a termék életgörbének az elméleti formáját, akkor látják, hogy az alapvetően 7 jellegzetes szakaszra osztható fel. Ebből az első szakasz, a fejlesztés szakasza, amellyel itt találkozhatunk, nos a fejlesztés szakasza az a szakasz, amikor a vállalkozás semmilyen bevételre nem számíthat az adott termékből, hanem elsősorban a kiadásai jelennek meg. Ez az a szakasz, ami magába foglalja a kutatás, fejlesztés, innováció korszakát, amikor újabb és újabb ötletek konkrét megvalósítása zajlik. Ebben a szakaszban ugye az eladások azok nulla értéken forognak, de ugyanakkor kiadási oldalról nézve ez óriási értékeket is jelent. Tehát vannak olyan területek, vannak olyan szakmák, vannak olyan vállalkozások, amelyek esetében egy-egy új termék kialakítása akár több milliárd dollárt is jelenthet. Annyiba kerül a mindennapi kutatási feladatoknak az ellátása. Aztán amikor végre a termék már piacra bocsátható, akkor jellegzetesen 6 szakasz szoktunk elkülöníteni. Ez a 6 szakasz a piaci bevezetés szakasza, amikor a termék megjelenik a piacon és egyáltalán feltűnik a fogyasztó számára. Ezt követi az erőteljes fejlődés szakasza, amikor növekednek az eladások és egyre több és több piaci szereplő foglalkozik magával a termékkel. Következik egy nagyon intenzív és a hazai és a nemzetközi gyakorlatban sokszor elhanyagolt szakasz, ez a turbulens verseny időszaka. Ez az az időszak, amikor a vállalkozások felismerik egy új termék lehetséges piaci fontosságát, és abban a pillanatban ezt a terméket elkezdik gyártani, előállítani és természetesen forgalmazni. Ez jelentős piaci harcot eredményez a különböző piaci szereplők között. Következik az érettség vagy telítettség időszaka. Ez az az időszak, amikor a piacon egy termék eljut életének eladási értékének a maximumáig. Ebben a pillanatban, ebben a szakaszban fedezhető az fel, hogy az eladások maximuma bekövetkezik, és természetesen a piac jelentős része ismeri már a terméket, elfogadja és alkalmazza. A következő szakasz a hanyatlás időszaka, amikor lassan-lassan, de elkezdődik a termék kivezetése a piacról. Részint azért, mert ezt a cégek akarják, részint azért, mert a termékek természetes evolúciója eredményezi ezt. Végül, de nem utolsó sorban megjelenik egy utolsó szakasz, amire szeretném felhívni a figyelmüket, és amit szintén szeretünk mi az oktatásban is nagyon sokszor elhanyagolni, és ez pedig a maradványkereslet időszaka. A maradványkereslet az, amikor egy termék nem tűnik el életpályájának végén a piacról, hanem ez a termék alacsonyabb értékesítési mennyiségekkel, de továbbra is megtalálható a piacon, mert vannak olyan jól definiált piaci szegmensek, akik ezt a terméket megvásárolják, akik ezt a terméket használják. Ugye ez abból fakad-e, hogy ők például kevésbé divatosak, vagy abból fakad-e, hogy a termék egy nagyon szűk kisebbség igényeit jól tudja kielégíteni, az már természetesen a konkrét szituációtól függ. Még egyszer hangsúlyozom, ez az életgörbe, amit itt látnak, ez az ideális életgörbe, elnézést, nem az ideális életgörbe, az elméleti életgörbe, az az életgörbe, amelyikkel a termék életgörbe modellben elméleti szinten számolni szoktunk. Nos, hát nézzük meg, hogy az egyes termék életgörbe szakaszokban milyen jellegzetességek fedezhetők fel a vállalkozások számára. Az első ilyen jellegzetesség a versenyhelyzet. A versenyhelyzet, amelyik hát nyilván a piaci bevezetés időszakában meglehetősen szűkörű. Általában aki kitalálta, egyedül van a piacon, esetleg egy szabadalommal védte le a termékét, esetleg volt lehetősége arra, hogy titokba tartsa mondjuk például egy élelmiszer esetében annak összetételét, és ezért nincsenek vetélytársak, akik az adott piacon vele szemben megjelennének. Az erőteljes piaci fejlődés egyben magába hozza azt is, hogy újabb és újabb vállalkozások tűnnek fel a piacra, sőt, a turbulens verseny időszakában már a vállalkozások közötti harc a domináns, a meghatározó. Az érettség időszakában a versenytársak száma állandósul. Nem jönnek új szereplők, vagy nagyon kevés új szereplő jön, egyesek természetesen távozhatnak a piacról, de azért a szereplők döntő része hosszabb ideig ebben az időszakban ott tartózkodik a piacon, és élvezi az érettségből fakadó előnyöket, a viszonylag nagy eladásokat, amelyek persze hát majd később látni fogjuk, viszonylag alacsony profit szinten valósulnak meg. Az ötödik szakasz a hanyatlás. A hanyatlás időszakában a versenytársak száma csökkenni kezd. Egyesek felismerik, hogy az a terep nem az ő terepük, az a piac nem az ő piacuk, az a termék nem igazán az ő termékük a jövőben, és ezért elhagyják a piacot, és aztán marad a maradvány kereslet időszaka, amikor alapvetően kevés termékkel találkozhatunk a piacon, néhány gyártó fordul elő, vagy néhány szolgáltató fordul elő, mert szeretném hangsúlyozni, hogy a termék életgörbék természetesen a szolgáltatásokra is érvényesek, sőt, hát számtalan olyan esetet tudnánk felsorakoztatni, amikor igenis a szolgáltatás életgörbében fedezhetők fel, például a maradványkeresletre történő utalások, illetve a maradványkereslet maga. A következő a profit. Milyen a profit az egyes szakaszokban? Amikor a piaci bevezetés időszakában vagyunk, akkor általában nincs profit. Ez azt jelenti, hogy magas a termelési költség az egyik oldalon, a másik oldalon ez persze hiába társul tipikusan magas ár, az esetek jelentős részében, pontosan azért, mert volt egy fejlesztési fázis, amelyik jelentős kiadásokkal járt együtt, a realizálható profit nagysága kicsi. Persze ettől eltérő stratégiák, ettől eltérő szituációk is előfordulnak. Nagyon gyakran a piaci bevezetés időszakában egyesek az úgynevezett lefölöző árakat alkalmazzák, és ennek eredményeképpen extra profitot tudnak realizálni, de nem ez a jellemző. Ha valaki például arra gondol, hogy Magyarországon, amikor a telekommunikációban a mobiltelefonok megjelentek, az első mobiltelefonok milyen árakon kerültek forgalomba, ezek 100 000 forint feletti árakat jelentettek, akkor világos, hogy ebben az időszakban például a cégek megpróbálták realizálni a fejlesztési költségeiket, és ennek következtében megpróbáltak magas árakat kialakítani, de ennek a végeredménye természetesen egy viszonylag lassú piaci fejlődés lett. Az erőteljes piaci fejlődés magas profittal, magas árral jár együtt, majd a turbulens verseny időszakában az árak már folyamatosan csökkennek. Miért? Mert erőteljes a verseny. Mert a piaci szereplők egymás között küzdenek, és ennek eredményeképpen egyre lejjebb mozdulnak el az árakkal, és ennek következtében természetesen maga a profit is csökkenhet. Az érettség időszakában az egységnyi termékre jutó profit alacsony. Ugyanakkor az ösztömege, a profit ösztömege ebben az időszakban magas lehet, sőt a vállalatok jelentős részében magas is. Miért? Mert az alacsonyabb egységnyi profitot ellensúlyozza a magasabb eladott mennyiség. Ezt követi a hanyatlás időszaka. A hanyatlás időszakában bizony a profit lehet alacsony, vagy akár negatív érték is, ami gyakorlatilag veszteséget jelent a vállalkozások számára, és egyben fel is gyorsítja a piac elhagyásának a folyamatát. És végül következik a maradvány kereslet, amelyik, miként azt látják itt a dián is, két irányba eredményezheti a profit alakulását. Az egyik oldalon kialakulhat egy alacsony profit, lásd például mosószappan, vagy az időnként előforduló például fekete-fehér televízió a piacon, vagy a másik oldalon extra profitot eredményez. Az extra profit figyelhető meg például mondjuk a matyó ruhák esetében, amelyeket viszonylag kevesen vásárolnak, de aki megvásárolja, az hajlandó érte a nagy árat is megfizetni. Mit mondhatunk a terméktervezésről? A piaci bevezetés időszakában a modellek száma korlátozott. Néhány modellel találkozunk, viszont azok gyorsan változnak. Az erőteljes piaci fejlődés újabb és újabb modellek megjelenését jelenti a piacon, erőteljes termékmódosítási kísérletekkel, és tulajdonképpen a modellek száma csak az érettség időszakában állandósul. Igaz, ebben a pillanatban már stabil, biztos termékekkel lehet találkozni a piacon. A hanyatlás időszakában a modellek száma csökken, és végül a maradványkereslet időszakában két esettel szoktunk találkozni. Előfordulatnak jellegzetes tömegtermékek, amelyeket néhány cég állít elő, az előbb említettem például mondjuk a mosószappan, a másik oldalon pedig teljesen egyedi modellek alakulnak ki, részint azért, mert maguk a szolgáltatók is teljesen egyedi módon alakítják ki a termékeiket egy szűk fogyasztói réteg számára. Következik az ár. Az ár a termék életgörbe esetében azt jelenti, hogy az indulás pillanatában ez általában nagyon magas. Függetlenül attól, hogy az indulás pillanatában a realizálható profitnak a nagysága kicsi, pontosan a megelőző időszak fejlesztései következtében, de az indulás pillanatában a legtöbb cég bizonytalan abban, hogy fog fejlődni a piac. Milyen árakon kellene úgy elindulni, ez komoly kutatásokat is igényel, hogy a fogyasztó azt minél nagyobb számban vásárolja meg. A bizonytalanság általában magas árat szül, és ennek az az eredménye, hogy egy magas árral próbálják le a terméket a piacon, próbálják meghatározni a termék esetében azokat a lehetőségeket, amelyek a későbbiekben aztán az árak csökkenéséhez vezethetnek. Az erőteljes piaci fejlődés szakaszában az ár magas, az új vevők megnyerése érdekében viszont csökkenthető. A turbulens verseny időszakában viszont egyértelműen az árcsökkenés a domináns. Miért? Megint a jól ismert piaci versenyre hivatkozhatunk, és tulajdonképpen az árak stabilizálódása az elsősorban az érettség időszakához fog majd kapcsolódni, aztán a hanyatlás időszakában viszont bármi megtörténhet. El szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a hanyatlás időszakában bekövetkezhet egy olyan szituáció, hogy mondjuk a fogyasztók tűnnek el gyorsabban a piacról, sem mint a cégek, ez egy gyakoribb szituáció. Ilyenkor általában az árak tovább esnek. De az is előfordulhat, hogy a termelők jelentős része ítéli meg úgy, hogy neki ott kell hagyni a piacot, mert az a piac hanyatló, így ők gyorsabban távoznak, mint ahogy egyébként a fogyasztók természetesen távoznának, így az árak emelkednek. Nagyon sokszor pedig a középút következik be, az árak hosszabb ideig változatlanok maradnak. Végül, de nem utolsó sorban, a maradványkeresletre jellemző az alacsony ár az egyik oldalon, vagy a nagyon magas ár a másik oldalon. Nézzük meg a kommunikációt, hiszen kereskedelem és marketing szakos hallgatók számára az egyik legfontosabb témakör a marketing kommunikáció kérdése. A piaci bevezetés időszakában a kommunikáció középpontjában a megismertetése áll. Az, hogy a cégek termékeiről a fogyasztó megtudja, hogy mi az, elfogadja. Ehhez meg kell ismertetni a fogyasztót a termékkel, és ennek következtében az első szakaszban a marketing kommunikáció középpontjában a megismertetése áll. Ezt követi az erőteljes piaci fejlődés, illetve a turbulens verseny időszakában a meggyőzés időszaka. Egyrészt arról próbáljuk meggyőzni az erőteljes piaci fejlődés időszakában a fogyasztót, hogy vegye a terméket, aztán a turbulens verseny időszakában viszont arra törekszünk, hogy megmagyarázzuk neki, hogy a mi termékünket vegye meg. Mert ott már ismeri a terméktípust, csak éppen lehet, hogy a mi márkánkat, a mi termékünket nem ismeri. A piac befolyásolás költségei az érettség szakaszában állandósulnak, és ebben a pillanatban az emlékeztetés kerül a kommunikáció középpontjába, hogy még itt vagyunk, még létezik a termék, majd a hanyatlás időszakában ezek a kommunikációs költségek jelentős mértékben csökkennek, visszaszorulnak, és hát végül, de nem utolsó sorban következik a maradványkereslet időszaka, ami részint azt jelenti, hogy nincs marketing kommunikáció, részint azt jelenti, hogy felértékelődik a szájreklámnak a szerepe. Tehát gondoljunk csak arra, hogy egy jó patkoló kovács, ugye, egy lóistáló számára, még versenylovakat tenyészt, hát az egy kincs. És az, hogy ki a jó patkoló kovács, az természetesen szájról szájra terjed a lóistálók körében, és hát ezért fordul elő olyan érdekes szituáció, hogy mondjuk például a jól ismert overdose esetében Nagy-Britániából hozták a patkoló kovácsot, mert róla feltételezték, hogy a legjobban meg tudja oldani az egyébként meglehetősen sérülékeny lópatkóinak dolgát. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon röviden az értékesítésről szeretnék szólni. Az értékesítés időszaka, az értékesítés folyamata és időszaka ugye az egyik legizgalmasabb tématerület a vállalkozások számára. Az első időszakban kevés olyan értékesítő van, aki szívesen foglalkozik egy új termékkel, mert nem hisznek benne, hogy az profithoz fog vezetni. Amikor látják a piac növekedési adatait, akkor természetesen szívesen belépnek az értékesítési láncba, szívesen felvállalják a terméknek a forgalmazását, ezért az erőteljes piaci fejlődés, illetve a turbulens verseny időszakában újabb és újabb vállalkozásokkal, kereskedőkkel találkozunk, majd a közvetítők száma elkezd csökkenni, a hanyatlás időszakában ez a csökkenés észrevehetővé válik, egyre nehezebben találunk olyan helyeket, ahol a termék hozzáférhető, míg végül a maradványkereslet időszakában már csak néhány pont van, ahol meg lehet venni a terméket, és ezért ahhoz meglehetősen nagy utat kell megtenni. Amit én elmondtam az eddigiekben, az természetesen az elméleti életgörbének a bemutatása volt. Azonban szeretném azt kihangsúlyozni, hogy az, amit az elmélet mond az életgörbéről, a gyakorlat oldaláról nézve sokszor nem a realitást jelenti, egyszerűen azért, mert a termékek valami egészen más utat járnak be, mint amilyent mi elképzeltünk, amilyent mi az elméleti életgörbe alapján megpróbáltunk leírni. Ezért aztán találkozhatunk az úgynevezett speciális életgörbékkel, és ezek közül mindjárt az első maga az ideális életgörbe. Mert a vállalkozások egy nagyon jelentős része ideális életgörbéket szeretne maga előtt látni, például mondjuk az üdítőitalgyártók, vagy általában a háztartási gépek előállítói szeretik azokat az életgörbéket, amelyek gyors felfutás után, hosszú távon stabil keresletet jelentenek egy vállalkozás számára. Az ideális életgörbe nagyon gyakran fordul elő az élelmiszerpiacon, ahol például egy kenyér vagy egy szalámiféleség hosszú-hosszú éveken, évtizedeken, adott esetben évszázadokon keresztül tudja biztosítani a profitábilis működést a cég számára. Gondoljanak arra, hogy számtalan magyar hungarikum is ehhez a területhez kapcsolódik, ha csak utalok a PIK szalámira, vagy adott esetben a csabai kolbászra. Ezeknek a fogyasztásában hosszú időn keresztül megfigyelhető egy állandóság, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók elfogadják és újra vásárolják magát a terméket. Van aztán olyan eset, amikor ideális életgörbét feltételezünk hosszú időn keresztül egy terméknek, ilyen például a benzin, és amikor már extrém magassá válik az ár, mint ahogyan ezt napjainkban is láthatjuk, akkor fedezhetjük fel, hogy ez az ideális életgörbe talán mégsem az igazi, talán vannak olyan szituációk, vannak olyan pillanatok, amikor például egy ideális termék és piaci csökkenéssel reagál a meglehetősen szélsőséges árváltozásokra. Jellegzetes életgörbe a divat életgörbéje. A divat életgörbéjének a sajátossága, hogy időről időre az adott irányzat visszatér. Itt látnak két példát, az egyik oldalon szerettem volna egy különlegesebb cipőt, női cipőt bemutatni, ugye a konfekcióiparban a cipőiparban nagyon gyakran előfordulnak azok a termékek, amelyek, és azok a stílusok, amelyek időről időre visszatérnek. Mert ugyanúgy a magas sarok adott esetben 30, 40, 80, 100 évvel ezelőtt is egy-egy időszakban divatosnak bizonyult, mint ahogyan talán pár évvel ezelőtt is divatosnak bizonyult. A másik oldalon szeretnék mutatni egy szerzőt, ugye? Itt arra szerettem volna utalni ezzel a képpel, hogy nagyon sokszor például a romantikus könyvek iránti kereslet egy-egy időszakban megnövekszik, más időszakokban természetesen csökken. És ez ezernyi más esetben így van. A különbség az mindig az, hogy két csúcspont között milyen hosszú az időtáv, hogy 2 év, 5 év, 20 év vagy 30 év, ezek teljesen abszolútikusan alakulnak a mindennapi életben. A másik oldalon, hogy egy-egy csúcs magassága hogyan alakul, hiszen az esetek egy jelentős részében azt fedezhetjük fel, hogy az egyik divatcsúcs hatalmas bevételeket, hatalmas eladásokat generált, a másik divatcsúcs ahhoz képest 20-30-40-50%-kal alacsonyabb értékeket mutatott fel. A divatnak nagyon nagy jelentősége van a mindennapi életben és a mindennapi vállalati gyakorlatban is. Következik a szeszély. A szeszélynek a jellegzetessége ez a kiugró csúcs rendszer. Hát én mutatok két terméket, ugye a Tamagucsit és a Rubik kockát. Ezeknek volt a jellegzetessége, hogy egy adott időpillanatban mindenki szerette megvásárolni ezeket a termékeket. Ma is tudunk róla, de ma már az értékesítés sokkal alacsonyabb, mint a korábbiakban. A következő az újra pozícionált termék életgörbéje. Számos magyar termék került ebbe a szituációba az elmúlt évek, évtizedek során. Ezek a termékek esetleg 20-30-40-50 évvel ezelőtt is jól ismert termékek voltak, mégis az újkor új kihívásaihoz kellett ezeket a termékeket alakítani, és ennek a fejlesztésnek az eredményeképpen jelentek meg azok a termékek, amelyek rövid visszaesési szakasz után újabb csúcsokat érnek el, egyszerűen azért, mert újabb fogyasztókat sikerül megnyerni az esetükben. A következő speciális életgörbe a katasztrófa életgörbéje. Ez azt jelenti, hogy olyan termékek is előfordulnak a piacon, amelyek elérik a csúcsot, majd ezt követően valamilyen oknál fogva eltűnnek a piacról. Ez lehet adott esetben egy technológiai újítás, vagy technológiai változtatás, gondolok itt például a Betamax tape és a VHS viszonyára, vagy a másik oldalon gyógyszereknél szokott ilyen előfordulni. Hát a világtörténelem egyik legszomorúbb gyógyszerfejlesztési kísérlete volt, vagy eredménye volt a Contergan, amikor hát ennek a gyógyszernek az eredményeképpen fejlődési rendellenességekkel születtek meg gyermekek az 1950-es évek legvégén, a 60-as évek elején, akiket úgynevezett Contergan bébiknek neveztek Németországba, és amelyek természetesen, amely embereknek a megszületése természetesen a termék kivonását is jelentette a piacra akkor, amikor végre sikerült kideríteni, hogy ezt a fejlődési rendellenességet mi okozza. Nagyon röviden az elvetélt termék életgörbéjét szeretném bemutatni. Ezek olyan termékek, amelyektől a piac óriási sikereket remélt, aztán ennek ellenére az értékesítések viszonylag alacsony szinten állandósultak. Tehát gyakorlatilag az értékesítések nem érték el az elvárt mennyiséget, az előzetes várakozásokat. És itt vannak ilyen feltámadt termékek, és ezeket a feltámadt termékeket úgy értékeljük, hogy egy adott időszakban esetleg például egy katasztrófa miatt eltűntek a piacról, majd más időszakban újra elővették ezeket a termékeket. Az említett Tylenol esetében nevezetes példa volt, hogy kiszerelést kellett változtatni egyszerűen azért, mert volt egy őrült, aki megmérgezett néhány tablettát, és Amerikában ennek a megmérgezett tabletta állománynak a következtében hát néhányan meg is haltak, és a Tylenol, mivel egy sikeres gyógyszer volt, egy megváltoztatott kiszereléssel a későbbiekben visszatérhetett a piacra. Nagyon röviden szeretnék beszélni azokról a stratégiákról, amelyekkel a termék életciklus különböző időszakában találkozhatunk. Ugye a bevezetési időszakban általában alkalmazható a gyors lefölözés stratégiája, ekkor abba bízunk, hogy nagyon sokan fogják megvásárolni a terméket. A lassú lefölözés időszakában egy alacsony promóciós szinten és magas áron bocsátják ki a terméket a piacra. Ismerős a gyors behatolás stratégiája, amikor a terméket alacsony áron és magas promócióval visszük a piacra, és végül nagyon sok cég választja a lassú behatolás stratégiáját, ami szerint a terméket alacsony áron és viszonylag alacsony szintű csekély promócióval dobják a piacra. A növekedési időszak középpontjában stratégia értelemben mindig az új termékjellemzők állnak. A cégek arra törekednek, hogy újabb és újabb termékjellemzőket dolgozzanak ki, és ezeknek a termékjellemzőknek a felhasználásával sikerül majd a terméket egy olyan állapotba hozni, ami még piacképesebbé, még eladhatóbbá teszi. Ebben az időszakban természetesen újabb és újabb csatornák kezdenek, értékesítési csatornák kezdenek foglalkozni a termékkel, és ilyenkor ugye a reklámok oldaláról nézve a figyelemkeltés helyett inkább a termék megvásárlására helyezzük a hangsúlyt. Az érettség időszakában a termékmódosítások, illetve magának a marketing mix egyéb elemeinek a módosítása az, ami a legsikeresebb stratégia. Ezzel találkozhatunk ebben az időszakban. Ezt mi úgy szoktuk megfogalmazni a marketing oldaláról, hogy a piaci behatolás típusú stratégiák száma és alkalmazása növekszik meg az érettség szakaszában. A hanyatlás időszakában a korábbi szint megtartása lehet a cél, hát ha a forgalom csökkenés átmeneti, ez nagyon sok cégnél megfigyelhető eset, vagy az is előfordul, hogy kivonulnak az iparákból a vállalatok egyszerűen azért, mert úgy érzik, hogy abban az iparákban nem találják meg a számításaikat, és ez egyben azt is jelenti, hogy a lehető leggyorsabb és legkisebb áldozattal járó kilépést választják. A maradványkereslet időszaka pedig az alacsony árakat jelenti, vagy a másik oldalon a magas árakat, amikor egy teljesen speciális vevőkörrel kezdünk el foglalkozni. Az életciklus görbék kialakításának és értékelésének folyamata, miként azt itt látják, egy öt lépcsős folyamatot foglal magába. Ez a folyamatsor egyik oldalon a vállalkozás eladásainak és profitjának, profiljának a meghatározásából indul ki. Másodikként az elmúlt évek életciklusának és profit szintjeinek a kiszámítása következik egy ilyen életgörbe kialakítása során. Ezt követően a következő 5 év életciklusának és profit szintjének előrejelzését kell elképzelnünk, majd a vállalkozások által kívánt életciklus képet kell meghatározni. Minden vállalkozás maga elé képzeli ugyanis, hogy a következő 2, 3, 4, 5 évben milyen életciklus szeretne a terméke számára kialakítani, és az utolsó lépésben a kívánt és a valóságos életciklus képet hasonlítja össze a vállalkozás, és levonja a következtetést azzal kapcsolatban, hogy az eredetileg tervezett elképzeléseket sikerült-e megvalósítania. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon röviden szeretnék szólni a termék életciklus modell kritikájáról. Az első kritika az a végzetszerűségéből fakad. Ha valaki azt látja, hogy hanyatlik egy termék a piacon, akkor nagyon gyakran levonja azt a következtetést, hogy ez a hanyatlás nagy valószínűséggel a termék életgörbe alakulásából következik. És sokkal kevésbé hajlandó arra az önkritikára, hogy esetleg a termék alacsony értékesítési szintje az elsősorban az ő marketing munkájának a hatékonytalanságából fakad. Nos, a termék életgörbe esetében tehát nagyon fontos lenne azt látni, hogy mi az a pillanat, amikor objektíve egy termék hanyatlik, például a külső technikai körülmények megváltozása miatt, és mi az, amikor pedig a saját marketing munkánk eredményeként következik be egy hanyatlás. Ha e kettő között a cégek nem tudnak határozott és jó különbséget tenni, akkor olyan termékeket is kivezethetnek a piacról, amely termékek még életképesek lehetnének egy megváltoztatott marketing mix esetében. A másik oldalról viszont az is előfordulhat, hogy bennhagynak terméket, miközben azt már régen ki kellene vezetni. Hát ilyen természetesen a mindennapi életben számtalanszor előfordul, mondok egy nagyon egyszerű példát, a mobiltelefóniában az indulás pillanata az analóg rendszerek pillanata volt, tehát régen volt 0660-as rendszer, és ez egy jellegzetes analóg rendszer volt. Ennek az analóg rendszernek természetesen egy idő után megteremtődött az ellenfele a digitális rendszerek oldaláról, és hát Ez volt az a pillanat, ahol például fel kellett ismerni azt, hogy itt egy technikai változtatás, egy technikai forradalom következett be, amelyik következtében az analóg rendszerű mobiltelefonokat ki kell vezetni a piacról. És végül, de nem utolsó sorban a termék életkörbe alakulását a külső gazdasági és társadalmi tényezők, fejlesztések, innovációk és természetesen maguknak a fogyasztóknak az életciklusa is befolyásolja. A fogyasztó ugyanis folyamatosan alakul, változik, a ma 20 évese egészen másképp fogyaszt, más termékeket részesít előnybe, mint mondjuk a 30 évvel ezelőtti 20 évesek, vagy az 50 évvel ezelőtti 20 évesek. Köszönöm szépen a figyelmet!